egy talányos alcímet is adtam neki, sokkoló beszédek, ezt majd ki fogom fejteni. Ti vagytok a föld sója. Ha a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg? Nem való már egyébre, mint hogy kidobja és széttapossa az ember. Ezt olvassuk a hegyi beszédben. Nagyon sokat töprengtem ezen. Milyen kép ez? Létezik-e ízét vesztett só? A só-só lényege az, hogy sós. Hogyan veszítheti el ízét? Sehogy. Vagy só, vagy nem só. Évtizedekkel ezelőtt egy szemináriumi elöljárónk, aki hála Istennek még most is él, a következő képpen próbálta feloldani az ellentmondást. Egy esti elmélkedésben mondta ezt. Az ókorban úgy is sütötte kenyeret, hogy nem a tésztát sózták meg, hanem a forró kemencébe helyeztek durva sótömböket. Sütés után ezek elvesztették ízüket, a kenyér átvette, majd ezeket a tömböket kidobták, útfeltöltésre, járda egyengetésre használták, széttaposták. Azóta sem tudtam ennek utána nézni, már többször elhatároztam, igaz, nem igaz. Ma már teljesen közömbös számomra. Egy egészen más oldalról szeretném megközelíteni a kérdést. Ha Jézus, most képzeletben tételezzük fel, egy más kultúrkörben érkezett volna-e világra, nyilván annak a kultúrának a nyelvezetén hirdette volna az örök evangéliumot. Az ott használt kifejezéseket, képeket, szófordulatokat használta volna. Egy kicsit tovább haladva a képzelet világának útján, nyugodtan állíthatjuk, ha magyar földre születik, persze csak képzeletben, a mi képeinket használta volna, és akkor talán egyáltalán nem is beszél ízét vesztett sóról, hanem mondjuk ki nyugodtan, ez nem szentségtörés, fából vaskarikát mondott volna. Bizony, bizony. Hiszen ez a lényeg, nem a szavak képtelenségének a megfejtése, hanem a képtelenség maga. Vagyis ő olyat mond, aminek már a hangzásával, az összenem illő alannyal és jelzővel felrázza hallgatóit. A képtelenség kimondása fontos, mert a képtelenség nem megfejthető, erre nincs is szükségünk. A hatás a fontos. És itt mi a hatás? A tanítvány, aki nem adja tovább az Istentől kapott kincseket, önmagában olyan képtelenség, mint az ízét vesztett só. Ilyen egyszerű az egész. Nincs passzív, csak befogadó tanítvány, mert lényegéhez tartozik, hogy a világnak ízt adjon, az ige, a szeretet, a jóság ízét. Jézus ezért a folytatásban meg is erősíti még két képpel. A hegyre épült várost nem lehet elrejteni, és a világosságot nem szokták vékával letakarni. Kicsit tudálékoskodva mondhatjuk, sokkoló beszéd ez, a sok által felrázott hallgatóinak akar valami igen fontosat, lényegeset mondani, mint hogyha valaki a beszéd közben ököllel az asztalra csapna, nem mérgében, hanem csak azért, hogy nyomatékozza, hogy most valami nagyon fontos következik. Szeretném még két másik hasonló felrázó képpel bemutatni e gondolat igazát, de közben most tartsunk egy kis elmélkedési időt. Thank you. teve és a tűfoka. Ennek megfejtésére is mennyi igyekezett, mennyi energia ment el, szerintem egy kicsit hiába valóan. Könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak Isten országába jutni. Egy igen szemléletes és eléggé elterjedt megoldási kísérletről hallottunk a különös szokatlan kép megértésére. Én már gyerekkoromban hallottam ezt. Eszerint Jeruzsálemben volt egy úgynevezett tűfok kapu, ami igen keskeny volt. Amikor a teherhordó állat, például a teve odaért, minden rakományt le kellett tenni róla, hogy átférjen a szűk bejáraton, akkor átment, átvitték a terhet, és újból fölrakták rá. Erre utalhatott Jézus, mondják sokan. Igaz? Nem igaz? Lehet, hogy igaz, lehet, hogy nem. A helyes válasz inkább ez, hogy közömbös. Mert akkor is helytálló a jézusi tanítás, ha szó szerint mondaná, egy valóságos tűről beszélne. Mert a képben kifejtett tanítása fontos, a képtelenség, a lehetetlenség, emberileg elképzelhetetlen a gazdagnak a mennyek országába jutnia. Tehát akármelyik megoldást választjuk, nem az oda vezető út a fontos, hanem a cél, még egyszer mondom, annak a kifejezése, hogy emberileg elképzelhetetlen a gazdagnak a mennyek országába jutnia. Tehát itt is sokkoló beszédről van szó, az abszurd képpel felrázott hallgatóság jobban ráhangolódik a tanítás lényegére. Megint csak azt mondom ismétlésképpen, hogy rácsap az asztalra, de nem mérgében. Következő, csonkán bemenni az életre. Talán ez a legmegrázóbb, ha kezed vagy lábad megbotránkoztat, bűnre csábít, vágd le és vesd el magadtól. Jobb csonkán vagy sántán bemenned az életre, mint két kézzel vagy két lábbal az örök tűzre kerülnöd. Ha pedig szemed botránkoztat meg, vájd ki és vesd el magadtól. Jobb fél szemmel bemenned az életre, mint két szemmel a gyehenna tüzére kerülnöd. Bármennyire hihetetlen, mégis elmondom, bizonyos korokban bizonyos keresztény, persze főleg szektás csoportok ezt a néhány sort is szó szerint vették. Úgy gondolták, hogy a bűn elkerülése érdekében, örök boldogságuk reményében a testi csonkítást is el kell végezniük. Vagy hogy a kísértéseket elkerüljék. Nagyon bizarr, rémisztő, de mégis többször megtörtént. Hála Istennek ma már ilyen nincs, és senki sem értelmezi így, de hát akkor hogyan értelmezzük és magyarázzuk? Vágd le, vesd el magadtól, vájd ki! Gondolom, sejtjük, hogy ez a beszéd is az előző kettőhöz hasonlóan egy felrázó beszéd, nagyon erős, figyelemfelkeltő tanítás. De itt is élesebb a felrajzolt ábra, még kavargó, megrázóbb a kifejező eszköz, mint a másik kettőnél. Mit is hordoz-e döbbenetes néhány sor, milyen tanítás rejtőzik benne? A vágd le, vájd ki, azt jelenti, nem olyan fontos, nem olyan értékes, mint az egész élet. Mint hogy el lehetne dobni magunktól, bár egy-egy testrész hiánya szörnyű baj, mégis ilyen nehezen is, de maga az élet fennmarad. Az élet több, mint egy-egy testrész, amelynek elvesztése még nem érinti a teljes életet. A gondolat fűzét folytatva, a kiteljesedett, az Isten országába vezető élet, az örök élet fontosabb a fizikai létnél, még akkor is, ha fizikai létünk Isten ajándéka. Így lehetne tovább tömöríteni a mondást, Istentől, az Atyától való a fizikai létünk, de ennél fontosabb az emberi lét végső célja, megérkezésünk Istenhez. Semmiféle szélsőség nem keresztényi. Kisarkított esetekben azonban előfordulhat, és elő is fordult, a fizikai lét odaadása, feláldozása. Ez külön kegyelem kell. Jézus is vért verítékezve élte át ezt, emberi életét mégis Isten akaratába helyezte. Tehát irtózott az élet elvesztésétől, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, de mégis ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. És ennek a titoknak a megtestesülése a vértanúság. De hangsúlyozom, hogy ez külön kegyelem. Láttuk, hogy milyen érdekes beszédmódot találunk a Szentírásban. Élesen el kell választanunk tehát a közlési módot magától a közlendőtől, a formát a tartalomtól a lényegtől. Ezt a felrázó, sokkoló prédikációs módszert még a Szentírás több helyén megtalálhatjuk, érdemes lenne keresgélni ilyeneket, arra is rábukkanhatunk, amikor nem is hangzanak el szavak, csak megdöbbentő cselekedetek. Ilyenek bőséggel szerepelnek az Ószövetségben, de találhatunk az Új Szövetségben is, most nem árulom el, mert gondolom, hogy egyéni szentírás olvasásunkban próbáljuk ezeket keresni, tehát a felrázás nem szavakkal, hanem szokatlan cselekedetekkel történik. És ott sem a cselekedet a fontos, hanem a felhívás, a titokra, a tanításra. Milyen csodálatos kincs Isten szava. Sokszor szokatlan, váratlan köntösbe öltözve jelenik meg. Segítsen minket a Szentlélek, hogy mindig lélek és ne betű szerint olvassuk, hogy valóban életet nyerjünk általa. És megint tartsunk egy kis elmélkedést. Következő kis elmélkedésemnek, egyéni tovább gondolásomnak az a címe, hogy a magvető énekel. Szó szoros értelemben nem kapcsolódik az előzőhöz, csak az isteni magvető csodálatos titkáról szól. A magvető énekel. Mindig tudta jó előre, mégis reggelente zsákot tölt. Fogjak is kenyeret, forrás akad valahol, kibandukol a mezőre. A gyilkos nap már ott lesi, ébrednek a madarak. Tüske szúrja lábait, csak megy, mendegél, szórja a magot. Ő ne tudná, hol a szikla, merre kúsznak a bozótnak ágai, és víjogva lecsapnak a madarak. Ő ne látná, hol a határ, hová józan tervezéssel szórhatja magokat, hol remélhet jövő nyáron némi kalászt, ennyit-annyit, vagy néha napján mag, és a föld a jó választ adja, és a termés százszoros. Pedig tudja, esténként elmeséli, ha tóparton sül a hal, barátai körülveszik, és elmondja, hol járt nappal. Nem is értik, újra szól. A szikla bizony szikla, a madarak csak madarak, és a bozótban sötét van, és folytogat a tövis. A magvető, ha kiszámítja, jól figyel, amit elszórt, visszakapja. Már az álom kapujában ez dörmögik társai. Mégis. Reggel újra kezdi, föl kell, itt a kenyér, itt a nagy zsák, és benne a magok, és szórja rendületlen. Száll a mag, és fúj a szél, újra a szikla, perzsel a nap, víjognak a madarak, leselkedik a bozót. Pedig ott a jó föld, jaj, szórná oda a magot. Ahogy fordul, most látom csak, behuny szemmel jár a mezőn, karja lendül újra, nem láthatja, hol a szikla, merre szállnak madarak, hol nyílik a bozót szája, a nap sem perzseli, szeme csukva, énekel, és szórja a magot. Ez a dal az ő titka, ezt rejtette szíve mélyén, amikor a messzeségből a közelbe érkezett. Ő már többé nem lát sziklát, tűző napot, éhes madarat, bozót mélyén árnyakat. Nincs már semmi, csak a hang, a kéz, és szórja a magot.
Evez a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.